foglalnak helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. A 367-es számú éneket énekeljük az evangélikus énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a hatos liturgiát énekeljük, az énekeskönyv 54. oldalán található.
Hadd meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok. Ne rejtsd el orcádat előlem. Te voltál az én segítségem, ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem! Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess engem egyenes ösvényen.
Dicséret örök Atyánknak, és ő egyetlen Fiának, a vigasztaló léleknek, szent háromság egy Istennek.
Az Úr gazdagon megáld mindenkit, aki őt segítségül hívja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Szent örök Isten, nincsen hová mennem, bárhova futnék, te utol érsz engem. Menj, menekvés van, hozzá térni, szívem két adni, irgalmat kérni.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsérjék Isten, mindkiféli hitlen, nagy nevét végan, ének szóval áldjon, és pusztó hálát vigyen oltárára. Dicsérjük Istent!
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy készségesen cselekedjük akaratodat, és őszinte szívvel szolgáljunk neked, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amit megírva találunk Jeremiás próféta 31. fejezetében, a 31. verstől a 34. versig eképpen. Így szól Isten igéje. Íme, eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam. Így szól az Úr. Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a fele barátját, és senki a testvérét eképpen. Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan ismernek majd engem. Kicsintől a nagyig, ezt mondja az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Amen. Válaszul Isten üzenetére, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek, és hallgassunk meg szeretettel egy beszámolót, bizonyságtételt.
Üdvözlöm a testvéreket, maradok itt. Én tegnap egy női konferencián voltam, ami a bizalomról szólt. És csak néhány dolgot szeretnék elmondani, ami ott elhangzott, és ami úgy érzem, hogy talán fontos lehet mások számára is. Arról szólt, hogy egy képpel kezdték igazából, méghozzá ezen a képen egy hullámvasút volt, és a hullámvasúton két hölgy ült. Az egyik nagy örömmel ült ezen a hullámvasúton, a másik pedig hát egy kicsit ilyen fancsali képet vágott, annyira nem élvezte ezt az utazást. És azt szerették volna érzékeltetni, hogy igazából mindannyian egy ilyen hullámvasúton ülünk az életünk folyamán, és ez a két hölgy ugyanazon az úton ment, és ugyanoda érkezett meg, de nem mindegy, hogy ezt az utazást hogyan élték végig. És nem mindegy az, hogy életünkben hogyan fogunk az Isten országába érkezni. Hogy a nehézségekben, a magasságokban, a mélységekben örülünk együtt Istennel, és akkor is vele vagyunk, és neki adunk hálát, és örvendezünk, vagy pedig olyan arcot vágunk, mint az a másik hölgy, és beleszomorodunk abba, hogy mi egy nehézségben vagyunk. Mert ugyanoda fogunk érkezni. És arról is szó volt, hogy Isten kit választott ki arra, hogy az ő népévé tegye. Ugye, ki az ősatya? Ábrahámot és Sárát. És hogy igazából kiválaszthatott volna két fiatal, egy fiatal hölgyet és egy fiatal férfit is, egy 18-19 éveseket, akik életerősek, akik tele vannak energiával, fiatalok, sok utóduk lehetett volna. De Istennek nem ez volt a fontos, hanem Istennek az volt a fontos, hogy egy olyan embert találjon, akinek igaz hite van. És ezt egy olyan emberben találta meg, aki a 90-es éveiben járt. És ez neki nem számított, és az sem számított, hogy ez egy meddő házaspár volt, mert ő ezen mindezen túl mutatott, és még a meddőségük sem volt fontos, mert neki az volt a lényeg, hogy kinek van hite. És ezért őket választotta. És szó volt a félelemről, az aggódásról, hogy ugye Isten bibliaórákon is szó volt már nagyon sokszor, hogy hányszor elmondja nekünk azt, hogy ne féljünk. És hogy hol vannak az életünkben a félelmek? Hát ott vannak, ahol gyakorlatilag a legkevésbé bízunk az Istenbe. És ez nekem nagyon sokat mondott, hogy azt megvizsgálni, hogy hol vannak azok a pontok a mi életünkben, ahol nekünk nincs bizalmunk felé. Mert ott jön elő a félelem. És bocsánat, csak közben fogom leesni, mert hogy elég későn értünk haza. És mikor félünk? Akkor, vagy mikor van kevés bizalmunk Istenben, akkor, hogyha elveszítjük róla a fókuszt. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye azért is lehet kevés bizalmunk, mert csalódtunk az emberekben. De érdemes azon elgondolkodni, hogy Istenben csalódtunk már. Van okunk abban, hogy benne ne bízzunk. És hogy az Istenben való bizalom az egy döntés. És igazából azt eldönteni, hogy nem tudom azt, hogy mi miért történik, de eldönteni azt, hogy igen, Istenem, bízom benned, mert sokszor hitbeli lépéseket kér tőlünk. És pillanat, csak még volt, ami fontos volt nekem. Igen, ami Istent nagyon sokféleképpen jellemezték, hogy milyen az Istenünk. Hű, szabadító, teremtő és nagy Istenünk van, és hogy mennyire nagy Istenünk van, hogy akármennyire fokozzuk, nem lehet az Isten nagyságát eléggé fokozni, mert akkora is, hogy ő igazából mindent megtehet, és hogy nála nincsen lehetetlen. És volt szó a samáriai asszonyról, hogy ugye a samáriai asszony kitaszítottnak érezte magát, és hogy sokszor mi is érezhetjük magunkat így egy kicsit különnek, mint mások, akiket kinéznek egyes helyzetekben, mindenki úgy, ahogy most a maga élethelyzetére gondol, és hogy ugye ennek a samáriai asszonynak is neki nem volt férje, ugye megvan az előzmény, hogy miért nem, és hogy sokszor arra gondolnak, leginkább a fiatalok, hogyha majd férjhez mennek, akkor bizonyos sebeik begyógyulnak. De ez nem igaz, mert ezt egyedül Isten gyógyíthatja be. És ugye itt gondolnak akkor akár az elismerés hajszolásra, vagy hogy versenyzünk mindig. És egy nagyon érdekes szó jött, én még ezt nem hallottam, a szentpörgés, hogy ugye ez a keresztény nőkre van, akire jellemző, hogy ugye nem szabad általánosítani, hogy ugye próbáljuk mindig megfelelni mindenkinek, és hogy minden feladatunk el legyen végezve, de hogy így az Úrral mennyit tudunk tölteni, mennyi időt tudunk tölteni. És ott volt az a kérdés, újra feljött, hogy miért nehéz bízni Istenben. És két nagyon érdekes dolgot hoztak fel, hogy az egyik az, hogy mert valakit, embert, isteni tulajdonságokkal ruházunk fel, és így nyilván csalódni fogunk benne. A másik pedig az, hogy Istent ruházzuk fel emberi tulajdonságokkal, pedig ő nem ember. És ahhoz, hogy Istenben bízni tudjunk, ahhoz a saját nézőpontunkat fel kell emelni az Isten nézőpontjára, és a saját kontrollunkat el kell engedni, hogy nem mi akarjunk mindent megoldani, nem mi akarjunk mindennek az ura lenni, hanem ezt engedjük át Istennek. És mert ugye a nőkre azért az jellemző, hogy szeretnének mindent a kezükbe tartani, hogy minden jó legyen, minden rendben legyen, de hogy ezt adjuk át neki, és hogyha a másik hibázik, akkor engedjük hibázni, és engedjük szabad dönteni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a beszámolót. És folytassuk Isten tiszteletünket a 377-es számú énekünkkel készülve az ige hirdetésre.
Thank you.
Krisztusom. Amen, édes Jézusom.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 14. fejezet 13. versétől a 19. versig a következőképpen. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál, Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, az vagy, amit megeszel. Szokták ezt mondani az emberek, és tényleg ebbe döbbenetes belegondolni, hogy úgy van kialakítva ez a világ, úgy van felépülve, szén alapú élet van a növényeknél és az állatoknál is, hogy tulajdonképpen meg tudjuk enni ezeket az élőlényeken, le tudjuk bontani, és abból az energiából pedig tudunk élni, tudunk tevékenykedni. Hát van, aki azt mondja, hogy ez a véletlen. Véletlen, hogy így alakulhatott ki ez az anyag, ez az élet, ez a világ. De mi láthatjuk az ige alapján, hogy Isten így találta ezt ki. Hogy ehetőek legyenek számunkra a növények, később pedig az állatok is. Isten munkája ez. És a táplálék az nagyon fontos az élő világban, az ember életében is. Nem mindegy, hogy mivel tápláljuk magunkat. És azt is látjuk, hogy minél inkább elterjedtek a különféle kémiai szerek, meg adalékanyagok, meg ilyen-olyan pót dolgok, annál inkább megjelennek betegségek, és annál több probléma jelentkezik az emberek életében, a mi életünkben. Egyre több allergia, egyre több érzékenység, így az ételek kapcsán is. És azt is látjuk, hogy ha valaki nagyon egyoldalúan táplálkozik, vagy túl sokat eszik, vagy túl keveset, ennek is megvannak az életminőségre való hatásai. Fontos kérdés tehát az étkezés, de valakinél túl fontossá válik. Élete központi kérdése az, hogy akkor mennyit eszik, hogy eszik, mikor eszik, milyen módon eszik, valaki teljesen erre fókuszál rá. Más meg azt mondja, hogy őt ez annyira nem érdekli, de azért legyen jó sok étel, lehetőleg hús legyen az, bőséggel, aztán kiderül, hogy számára is az étel az egy központi kérdésé válik. Sokak számára tehát ez a legfontosabb kérdés, hogy akkor mit eszünk meg mikor eszünk. És ez abból is fakad, ez a fajta gondolkodás, hogy amit az előbb említettem, hogy sokan úgy tekintenek erre a világra, hogy a véletlen során jött létre. Ugye a mái hétvégénken is erről sok szó esett, hogy sokan ezt gondolják, hogy a véletlen szüleményei vagyunk, éppen ezért ebből az a filozófia következik, hogy ami itt van előttünk, azt élvezzük ki, azt együk meg, azt éljük meg, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, meg a halállal vége mindennek. És értelme tulajdonképpen ennek az egésznek az, hogy gyorsan szerezzünk be mindent, legyen mit enni, legyen mit inni. Pál apostol a korintusi levélben ezt így fogalmazza meg, hogy ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ha nincs feltámadás, akkor ez a lényeg. Együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ha csak ebben a földi életben gondolkodunk, akkor erre juthatunk. De hogyha rádöbbenünk arra, hogy van alkotónk, van, aki létrehozott bennünket céllal, és van értelme az életünknek, sőt, a halálnak nincs akkora ereje, hogy véget vetne mindennek, hanem van folytatás, van mennyek országa, akkor egészen más a helyzet. Egészen másként tekinthetünk itt ezekre a földi dolgokra is. És hogyha ez igaz, hogy van folytatás, hogy van mennyek országa, van Isten országa, akkor nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk itt a földi dolgokhoz sem. Mert vigyázzunk, úgy járhatunk, mint Ézsau, ugye, aki egy tál ételért eladta az első szülöttségi jogot, ami ugye együtt járt az áldással. Úgy volt vele, hogy itt van előttem ez a tál étel, ezt meg tudom enni, ez az enyém lehet. Aztán, hogy az első szülöttségi jog, hogy mi lesz velem, lehet, hogy meghalok az erdőben, ugye egy vadász emberről volt szó, az engem nem érdekel, ami most előttem van, az gyorsan hadd zsebeljen be. Vigyázzunk, nehogy így járjunk, hogy az örökkévaló értékeket félredobjuk a pillanatnyi élvezetért. És Jézus arra irányítja a mi figyelmünket, hogy ami a legfontosabb, az legyen előttünk. Az Isten országára fókuszáljunk. Azt mondja a hegyi beszédben, hogy nem több az élet a tápláléknál. És ott azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak nektek. Tehát amiért mi sokszor gürcölünk, amire rátesszük az életünket, hogy meglegyen a betevő, a ruházat, meg ezek a dolgok, azt mondja Jézus, hogy persze, fontos, hogy dolgozzunk, meg fontosak ezek a dolgok, de sokkal fontosabb, hogy az Isten országát keressük. És hogyha ő rá figyelünk, akkor megtapasztaljuk, hogy ezek is mind ráadásul megadatnak nekünk. Tehát fontos a táplálkozás, fontosak ezek a földi dolgok, de ne ezek váljanak életünk központi kérdésévé. És itt is azt mondja Pálon keresztül az Úr, hogy az Isten országa nem evés és nem ivás. Aztán most erre majd még visszatérünk, de érdemes megnézni azt, hogy ez milyen helyzetben íródott ez a levél annak idején a rómaiaknak. Mert így első olvasásra, első hallásra lehet, hogy nem áll össze bennünk a kép, hogy most mit ítélkeztek ott egymás felett az étel kapcsán, meg mi az, hogy tisztátalan valami, hogy értsük ezeket, és fontos, hogy értsük, hogy miről van szó, hogy aztán ezt tudjuk alkalmazni a mi életünkre is. Ugye Róma az akkori világ legnagyobb birodalmának a központja volt. És hát minden megtalálható volt ott tulajdonképpen. Mindenféle ember, sokféle kultúra, sokféle nyelv, mindenféle dolog, és amikor eljutott oda az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömhír, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, és aki hisz ő benne, az nem vész el, hanem örök élete lesz. Amikor eljutott ez az örömhír, akkor emberek megtértek ott. Mindenféle kulturális háttérből. Voltak ott pogány hátterű emberek, meg voltak ott zsidó hátterű emberek is, akik élő hitre jutottak, megszabadultak a bűneiktől, egy új életük lett, és elkezdtek egy közösségbe járni, olyan emberek, akik egyébként lehet, hogy korábban az utcán se köszöntek volna egymásnak. Mert semmi közös pont nem volt az életükben. És onnantól kezdve pedig elkezdtek gyülekezetbe járni, mert Jézus Krisztus összekötötte az ő életüket. Lehet, hogy más kapcsolópont igazán nem is volt, de Jézus biztos alap lett az ő életükben, és ezért egy közösségben jártak. Na igen ám, de hozták a maguk élethelyzetét, a maguk kérdéseit, és így az étkezés kapcsán is a különféle szokásokat, és a különféle kérdéseket ezzel kapcsolatban. Ott voltak azok, akik a pogány háttérből tértek meg, és a pogányoknál különféle áldozatokat mutattak be. Különféle szeánszokon állatokat bemutattak áldozatként, és ezeken a ördögi áldozat bemutatásokon meg is ették ezeket az állatokat, És aki ezekből szabadult, ebből a háttérből, az úgy volt vele, hogy ő irtózik ettől az egésztől, és hogyha ilyen hússal találkozott, amilyen bálvány áldozati hús volt, és ezzel találkozhatott sok helyen, mert a piacon is ilyeneket árultak, mert annyi ilyen áldozat volt, hogy aztán vitték a piacra, mert nem tudták ott megenni ezeken az ünnepségeken, meg a szeánszokon, és ezért vitték a piacra, és amikor ott rájött, hogy ez bálvány áldozati hús, vagy szinte nem is lehetett mást kapni, mert tele volt ilyennel a piac, akkor úgy volt vele, hogy ő nem szeretne ebből enni, mert ez visszahúzza, úgy érzi, az életét abba a sötét nyomorúságba, abba a lelki megkötözöttségbe, ahonnan az Isten kiszabadította őt. Pedig hát az egy hús, egy darab hús, ugyanolyan darab hús, mint amit otthon vágtak le, vagy a hentesnél vágtak le, de bennük ott volt ez a félsz sok embernek az életében, mert erőtlen volt a lelkiismeretük, gyenge volt ezen a téren a hitük. A másik oldalon pedig ott voltak a zsidó emberek, akiknek Isten megadta a törvényben korábban, hogy pontosan mit ehetnek, és mi az, amit nem ehetnek. Mózes 3. könyvében, a 14. fejezetben fel van sorolva, hogy mi az, ami tisztátalan, így nevezte Mózesen keresztül az Úr ezeket a dolgokat, mi az, ami tisztátalan, amihez hozzá se érhetnek, nem is ehetik azokat, és mi az, ami tiszta, amivel nyugodtan élhetnek, amit megehetnek, vagy amit használhatnak a mindennapokban. És ezt Isten határozta meg nekik, Isten mondta meg nekik, hogy mi az, ami tiszta, és mi az, ami tisztátalan, és ez nem higiéniai kérdés volt elsősorban, bár, hogyha nézzük ezeket a törvényeket, és a mai tudomány alapján megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy rengeteg betegséget elkerülhettek azáltal, hogy ezeket a kultikus parancsokat betartották, tehát tisztátalannak tartottak bizonyos állatokat, bizonyos ételeket. De Isten azzal akarta, arra akarta megtanítani az embereket ezzel, hogy bizonyos dolgokat tisztátalannak mondott, és bizonyos dolgokat tisztának, hogy rá van szükségük. Hogy az ő tisztítására, az ő szabadítására van szükségük az embereknek. És hogy ő meghatározta, hogy hogyan közelíthetnek hozzá. Hogy szükségük van az áldozatoknak a vérére, ami egyébként Jézusra mutatott előre. Hogy megtisztuljon az életük. Hogy közelíthessenek az élő Istenhez. Tehát ezért voltak ezek a tisztasági szabályok, viszont amikor megjelent Jézus, onnantól kezdve ezeknek a tisztasági szabályoknak már nem volt jelentőségük. Jézusban ez beteljesedett. Honnan tudjuk ezt? Hát onnan, hogy maga Jézus mondta. Jézus mondta a tanítványoknak, hogy nem azt tesz tisztátalanná, ami bemegy az ember száján, hanem azt teszi tisztátalanná az embert, ami kijön. És ezzel arra utalt, hogy a szívünkben ott van a sok bűn, a sok gonosz indulat. Az, ami tisztátalanná tesz bennünket. És hozzáteszi ehhez Márk, hogy Jézus ezzel minden ételt tisztának minősített. Minden étel tiszta. A zsidók számára is. Onnantól kezdve már nem kellett volna a mózesi törvényhez igazítani az életüket, de azért belegondolhatunk ebbe, hogy ez nem lehetett egyszerű. Egész életükben abban nőttek fel, hogy hozzá ne nyúljahoz a disznóhoz, vagy ahhoz a vakondhoz, meg nem tudom milyen állatok voltak tisztátalanok, mert tisztátalan leszel, és nem mehetsz akkor az Isten tiszteletre, nem mehetsz az Isten közelébe, meg akkor az áldozatokat be kell mutatni, a szertartásokat be kell mutatni. És utána pedig azt mondja az Úr, hogy minden tiszta. Minden étel tiszta. A keresztény embernek tehát van szabadsága arra, hogy bármilyen étel tegyen. Szabadsága volt annak idején, vagy lehetett volna a pogánynak is, hogy a bálványáldozati húsból is egyen, hogyha nem ott persze egy ilyen szeánsz keretében, meg ne is menjen oda, de ha ott van a piacon, hát az hús, egyen. És a zsidónak is, hogy egyen akár a disznó húsból is. És volt, aki hitben erőtlenebb volt, és azt mondta, hogy ő ezt nem tudja. Nem tudja megtenni, mert úgy érzi, hogy ez visszarántja, meg úgy érzi, hogy akkor így a lelkiismeretében csorbát szenved, hogyha enne ezekből az ételekből. És így már talán értjük, hogy akkor mire mondja Pál apostol, hogy hát ne ítélgessétek egymást.
Ha valaki szabad arra, hogy egyen ezekből, akkor ne mondja azt, hogy hát mit problémázik ezen ez a másik ember. Hanem legyen rá tekintettel. És ne mondja azt, hogy én már pedig ehetek az ő előtte is nyugodtan ehetek ilyet, meg ne akarjon engem megkötözni ezekkel a dolgokkal, én szabad vagyok erre, hanem legyen tekintettel a másikra. A másik pedig, aki hitben erőtlenebb, ő meg ne gondolja azt, hogy fú, micsoda bűn ez, hogy a másik eszik, mert van neki szabadsága, az Úrban van erre szabadsága. Tehát ne legyen egyik oldalon lenézés, a másik oldalon meg ez a törvényeskedés, tehát ne ítélgessék egymást, ott a római testvérek, ezt írja nekik Pál apostol, és ebben a szakaszban három dologra hívja fel a figyelmüket. Először arra, hogy meggyőződése Jézus Krisztusban, mert Jézus megmutatta neki is, megértette vele is, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Hanem akkor tisztátalan valami, hogyha valaki annak tartja. Tehát önmagában lehet bármit tenni, ugye hát ezt az előbb részletesen kifejthettük. Aztán azt mondja, és persze itt ez nem arról szól, hogy akkor mindenféle ilyen káros, meg pszichoaktív rossz szereket is lehet szedni, mert hát semmi sem tisztátalan önmagában. Hát itt természetesen a normális ehető ételekről van szó, hogy Jézus óta semmi sem tisztátalan. És másodszor pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a hitben erősek azok legyenek tekintettel a hitben erőtlenekre. Hogy ne legyen bennük ez a dac, amit az előbb említettem, hogy már pedig én akkor is eszek. Ne legyen az, hogy fontosabb számukra az étel, meg a pillanatnyi kívánságuk, mint a másik testvér, mint a másiknak a lelki ismerete. És végül pedig az Isten országára irányítja a római keresztjének figyelmét, ahogyan Jézus is az Isten országára irányítja a figyelmünket, és szeretni most is, nekünk is, akik itt vagyunk most ebben a templomban. Az Isten országáról van itt szó, amikor azt mondja, hogy az Isten országa nem evés és ivás. És amikor az Isten országára gondolunk, akkor szinte rögtön az jut eszünkbe, hogy ott a mennyek országa. Majd akkor. Pedig amikor a Bibliában arról olvasunk, hogy az Isten országa, akkor arról van szó, hogy ahol az Isten uralma megvalósul, ahol Jézus jelen van, és ő uralkodik, ott van az Isten országa. És hogyha én befogadtam Jézust az életembe, az uralmat átadtam neki, akkor az Isten országa ott van bennem. Amikor azt tapasztaljuk, hogy Jézusra figyelünk, és ő rá, mint Úrra gyülekezetként, akkor az Isten országa itt van közöttünk, már itt a földön kezd ez kibontakozni, és persze, hogy majd ez ott lesz teljes valósággá, de már itt, ott van az Isten országa, ahol Jézusnak az uralma megvalósul. És mondja, hogy nem evés és ivás, tehát nem ezek a földi dolgokból áll ez az egész, hanem miről? Azt mondja, hogy igazság, békesség és Szentlélekben való öröm az, amiről az Isten országa szól. Megnézzük ezeket a fogalmakat is, hogy igazság, ugye ez mit jelent? Hát ez egy nagyon fontos dolog számunkra, ugye a kisgyerekektől sokszor lehet ezt hallani, hogyha valami nem tetszik nekik, hogy hát ez nem igazság. Egy milliméterrel nagyobb csoki darabot kap, mint a testvére, hát ez nem igazság. Az igazság az nagyon fontos, ami életünkben. És az Istennel való kapcsolatban is, ahogyan ez az igazság, ez erről szól. És akkor lehet, milyen ez az igazság, ez az igazságosság, hogyha belátjuk, hogy mi nem vagyunk igaz emberek, hogyha mi belátjuk, hogy bűnös emberek vagyunk, és megvalljuk a bűneinket, és elfogadjuk Jézusnak az igazságát, hogy ő igazként úgy halt meg értünk is a kereszten, mint egy bűnöző. Magára véve a mi bűneinket is. És ezáltal lehet Istennek tetsző életünk, igaz életünk, hogyha Jézust befogadjuk, hogyha neki átadjuk az életünket. Aztán ott van a békesség, ami egy olyan állapot, amikor úgy a helyén vannak a dolgok. Izrael népe így köszönti egymást, a zsidók a mai napig, hogy shalom. Ugye ez békességet jelent, békességet kívánnak egymásnak. De ez a shalom, ez nem pusztán a külső körülményeket jelöli, hanem lehet nekem békességem úgy is, hogy körülöttem egyébként dúl a háború, akár a szó szoros értelmében, vagy akár valami feszültség van körülöttem, de hogyha az Istennel rendeztem a dolgaimat, ha Jézus Krisztus által békességet kaptam az Istennel, akkor békességem lehet. És ezt a békességet, ezt adhatom tovább, lehetek a békesség követe mások felé is. És aztán ott van az öröm, ugye hát annyiféle örömforrás van ebben a világban, és ez keresi az ember, hogy hol tudnék örömet szerezni magamnak. És ezek közül sok olyan, mint a kámfor, hogy úgy megízlelni az ember, de aztán elillan. És ráadásul sok örömforrás az olyan, hogy örül az ember, de utána meg nagyon keserű szájíz marad ezek után. De itt nem erről a földi örömről van szó, hanem arról az örömről, ami a Szentlélekben való öröm. Tehát, hogyha az Istennel való kapcsolatban vagyok, ha befogadtam őt a szívembe, akkor ő akaratát adja az én gondolataimba, az én életembe. És megvalósítja az ő tervét bennem, és ez örömöt jelent. Mert végre a helyén van az életem. Végre ott lehet ez a békesség, ott lehet ez az öröm, és ott lehet ez az igazság. És ezek a lényegi dolgok, amelyre irányítja Pál apostol a mi figyelmünket, illetve rajta keresztül ami urunk, és arra hív minket, hogy ne ragadjunk le a földi dolgoknál. Fontosak azok is, de nem a legfontosabbak, hanem forduljunk a legfontosabb felé. És abból a szempontból éljük meg ezeket a hétköznapi dolgokat is. Ahogyan van erről egy mondás, amit Augustinusnak vagy Szent Ágostonnak tulajdonítanak, de azt mondják, hogy igazából egy evangélikus teológusnál lehetett ezt először hallani, hogy a lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet. Ez egy nagyon bölcs gondolat, hogy a lényeges dolgokban legyen egység. Egyebekben, ami nem annyira lényeges, hát abban legyen szabadsága a másiknak, hogy úgy csinálja, nekem, hogy így csinálom, de az egészet pedig ölelje át a szeretet, határozza meg a szeretet, és ez nem pusztán az emberi szeretet, vagy az emberi békesség, amire itt is mondja Pál, hogy erre törekedjetek, meg a szeretetre törekedjetek, nem a mi emberi indulatunk, mert az sokszor csalfa, sokszor olyan, hogy csak úgy a szőnyeg alá söpörjük a dolgokat, aztán még elmérgesednek, meg még nagyobb problémák adódnak belőle, hanem az Istentől jövő szeretet. Az Istentől jövő békesség, hogy ráfigyeljünk, és úgy tudjuk ezeket a dolgokat megélni, úgy tudjuk a testvérrel való kapcsolatunkat is megélni. És hát milyen jó, hogy majd most az Isten tisztelet után van lehetőségünk arra, hogy közösen leüljünk, közösen étkezni. Aki ide tudja szánni ezt az időt, meg most van erre alkalom, akkor leülhetünk. És nem kell az, hogy na, ez olyan asztal, ahol így étkeznek, ez olyan asztal, ahogy úgy étkeznek, hanem ehetünk közösen. Hát aztán persze vannak mindenféle ilyen allergiák, meg érzékenységek, glutén, meg laktóz, meg akármi. De hát nem ez a lényegi kérdés. Tekintettel vagyunk ebben egymásra, tudjuk, hogy a másik ehet olyat, én nem ehetek, vagy nem tukmálom a másikra, amit orvosilag nem ehet, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy az Úrra figyelünk. És ugye ilyen alkalmakkor nem szoktunk itt alkoholt inni, mert ez is egy olyan kérdés, amiben tudjuk, hogy van sok testvér, aki ebből szabadult, élte meg azt, hogy fogoly volt, nem tudta letenni a poharat, de szabad lett, és éppen ezért itt a gyülekezetben ezt nem tesszük. Meg van, akinek még most is probléma ez az életében. És lehet, hogy valaki szabad lenne erre hívő emberként, hogy éljen mértékkel az alkohollal, de mégis a másikra való tekintettel ezt itt nem tesszük. Mert nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy az Úr legyen a középpontban, és általa legyünk tekintettel a másikra is. Mert ahogyan itt mondja Pál, az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te gondoskodsz rólunk, megadod számunkra mindazt, amire szükségünk van testileg is és lelkileg is. És köszönjük, hogy most is a Te országodra irányítottad a mi figyelmünket. Add, Urunk, hogy megtapasztalhassuk már itt, hogy Te uralkodsz, hogy Te vagy a legfontosabb számunkra, és Te adsz útmutatást abban, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Kérünk, hogy vezesd a mi életünket. Amen.
Jézus, a Te beszéded legyen
a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától lesz babamama kör, pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra. Most konfirmációi órát nem tartunk majd, de ifjúsági órára a konfirmandusokat is szeretettel várjuk. És szombaton lesz Kisvárdán a csendes napunk 10 órától, és vasárnap pedig pünkösd vasárnap lesz, az istentisztelet és a gyermekbibliakör a szokott rendben is úrvacsorás istentiszteltünk lesz. Istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk közvetíteni élőben, és meg lehet hallgatni a korábbi hangfelvételeket a hanganyagok menüpontban. Az elmúlt hétvégén, májban voltunk gyülekezeti hétvégén, jó volt együtt lenni a testvérekkel is. Egy közös fotót, egy-egy közös fotót családonként mindenki elvihet, emlékeztetve erre a hétvégére az ott kapott áldásokra. Itt az asztalra vannak kihelyezve a csoportképek. Ugye május 27-én, tehát szombaton lesz a kisvárdai csendes napunk, amelyre szeretettel várunk mindenkit innen Nyírtelekről is. És kérem, hogyha valaki tud jönni, akkor jelezze, hogy jön, hogy az utazást is meg tudjuk, össze tudjuk hangolni, illetve az ottaniak is kérik, hogy hogyan kalkuláljanak, hányan érkezünk majd. És aki csak tud, kérjük, hogy süteménnyel is járuljon hozzá ez az alkalomhoz. Még néhány napig lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról. A Magyarországi Evangélikus Egyháznak a technikai száma 0035, hogyha szeretnénk az egyházat ilyen módon is támogatni. És gyülekezetünknek van alapítvány, a Philadelphia alapítvány. Az adószáma a szórólapokon megtalálható. Kint az ajtónál lehet abból vinni is, hogyha valaki még nem rendelkezett, és ilyen módon is szívesen támogatná a gyülekezetünket. Újabb igehirdetés kötete jelent meg Iccés Istvánnak, a Világ világossága címmel. 1000 forintért kapható ez a kötet, kint az asztalon ez is megtalálható. És örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy pénteken 5 órától Isten áldását kérik házasságukra Nagy Béla és Szécsi Erika, a Nyírszőlősi Evangélikus templomban. Hordozzuk imádságban az alkalmat és az ő közös életüket. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Dankó István testvérünket, az előtte lévő héten pedig Zborai Károly Rudolf testvérünket. Elhunyt testvéreinkről a záró imádságban emlékezünk meg, és imádkozunk a gyászolók békességéért. Isten tiszteletünk folytatásaként majd Prütka Zsoltot fogjuk megkeresztelni. Imádkozzunk az ő életéért is, az ő családjáért is. És hirdetem még, hogy a mai napon istentiszteletünk után majd közgyűlést tartunk, melynek napirendi pontjai a gyülekezetünk zárszámadása, költségvetése és egyebek. Itt a közgyűlés kapcsán, hogyha valaki nem szeretne itt maradni, akkor nyugodtan majd el lehet menni itt az istentisztelet végén, sőt, majd én is oda kiállok, hogy akkor el tudjunk köszönni, de azért ne meneküljünk el, meg ne menjünk el, akik így azért a közgyűlésen is fontos, hogy maradjunk meg, hát utána lesz majd a közös alkalmunk, de megértem, hogyha valakinek mennie kell, meg hát sokaknak ez nem a legizgalmasabb kérdés, hogy akkor ilyen számokat hallanak, bár ez is fontos, ugye, hogy ilyen módon is gondoskodni kell a gyülekezetben a jó rendről. És utána ugye a gyülekezeti délutánon lehetünk majd itt együtt, közösen érkezünk, beszélgetünk, ilyen módon is megélhetjük a közösséget. Várunk szeretettel mindenkit, aki csak itt van, ha tud, akkor maradjon ezen az alkalmon. És a mai napon missziói offertóriumot tartunk, ugye ez azt jelenti, hogy missziói célra továbbítjuk ezt az összeget, amit erre gyűjtünk. Itt ez a kihelyezett kosárba dobhatjuk bele is van írva, hogy missziói offertórium, hogyha ezt a célt akarjuk támogatni. Ha valaki a gyülekezet szeretné támogatni, akkor a persejbe lehet bedobni azt az összeget. István jelezte felügyelünk, hogy hozott néhány terményt, ugye, amit a görög szálláson termesztettek, retket, hagymát, illetve kaprot, ugye? Ezeket lehet vásárolni majd nála az istentisztelet végén. És hirdetem még a további alkalmakat, nyári táborok közül majd ugye lesz a gyerekhetünk és ifjúsági hetünk, melyre szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat a gyülekezetből. Ez július 10-től 14-ig lesz Bodrogkeresztúrban. A biatorbágyi alkalmak közül az OKIT lesz a legközelebbi, ez országos keresztény ifjúsági találkozó. Ez pünköst hétfőn lesz, készülünk a gyülekezetből is, úgyhogy hordozzuk ezt imádságban. És Biatorbágyon lesz női hét június 5-től, és házaspáros hét június 26-ától. Lehet ezekre is jelentkezni az mbb.hu oldalon, illetve Marcsek Balást lehet ezügyben keresni, ő tud részletekben segíteni. És az EKE alkalmak közül az IFI hetet hirdetem, amelyre szintén készülünk a gyülekezetből, 7. hó 24-től lesz majd. És a hitmélyítő hetet is ideírtam, ez egy családos alkalom, amelyet Enikőék szerveznek, és erre is ugye Enikő is készül meg, van már más is a gyülekezetből is, aki készül erre, ez is 6. hó 26-ától lesz majd. Az imádság lista előttünk van. Testvérek valamiért kérték az imádságot, hogy hordozzuk őket Isten előtt, és most jelezte Ilonka néni, hogy Irénke nénit is hordozzuk imádságban, mert sztrókot kapott, és most bár otthon van, igaz, de hát az Úr tartsa őt és erősítse őt, és ráadásul az ő menyét meg egy kutya támadta meg, és a kezét összeharabdálta, úgyhogy most sok baj éri őket, úgyhogy hordozzuk őket az Úr előtt, hogy erősítse őket, gyógyítsa őket. Akkor most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. És Isten tiszteletünk folytatásaként, tehát a keresztelő felé fordulunk, kérem, hogy a szülők, keresztszülők álljanak ide az oltár elé, és énekeljük a 296-os ének első versszakát. Ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek ezzel a kisgyermekkel az ő házába, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjen. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a kisgyermeket, áldja meg az ő bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön, Menjetek el azért, tegyetek tanítják és a fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéül választott szentigét, amit megírva találjuk a 27. Zsoltár 7. versében a következőképpen. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Maradhatnak nyugodtan a gyerekek is, nyugodtan. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, ez a 27. Zsoltárból felolvasott ige vers a mai napon már elhangzott egyébként a kezdő Zsoltárban az Isten tisztelet elején. Sokszor észre se vesszük ezeket a Zsoltárokat, hogy elhangoznak ezek az igék, pedig ott is ige szól hozzánk. És ez a mai napnak a Zsoltára, a 27. Zsoltár. És hát mi mást választhattam volna egy Zsoltnak a keresztelőjén, mint egy Zsoltárt, aminek ugye a rövidítése Zsolt, és a 27. Zsoltár van ezen a vasárnapon, tehát ezt a, ebből, ami most a mai napon előttünk van. És hát a Zsolt név, az egyébként, nem tudom, hogy mint Zsolt, vagy mint akinek a családjában sok Zsolt van, tudjátok-e, hogy mit jelent? Ugye uralkodót jelent a Zsolt, és ugye édesapja után kapta a kisgyermek ezt a nevet. Harmadik gyermekként született a családban Zsolt, bár szokták mondani, hogy egy uralkodónak, királynak vagy három lánya van, vagy három fia. Itt a két lány után egy fiú születhetett, de mind a hárman Isten ajándékai, imádságok, meghallgatásai, hogy itt lehetnek is. És nagyon hálásak lehetünk azért, hogy most itt lehetnek az Isten színe előtt, és hogy most Zsoltot különös helyzetben az Isten kezébe tehetjük le itt a keresztség áldásában. És szülőként, keresztszülőként nagyon fontos az, hogy imádságban hordozzátok a gyermekeket, a rátok bízottakat, mert ugye kicsiként, amikor állandóan ott kell körülötte lenni, és sok teendő adódik, akkor azért van szükségünk az Úrra, hogy adjon bölcsességet, amikor még nem tudja elmondani a pici, hogy mi baja van, hogy azt jól tudjuk látni, jól meg tudjuk érteni, vagy hogyha már nagyobb bacska, és már nem tudunk ott lenni körülötte, akkor meg el kell engedni, akkor meg azért, hogy aki ott van, minden helyzetben ott tud lenni, ő őrizze és tartsa meg őt. És minden helyzetben adódnak itt a gyermeknevelésben kérdések, problémák. Ugye a szegények már hosszú nekik ez az alkalom, és már úgy mozgolódnának. Az ember ilyenkor úgy érzi, hogy jaj, mit csináljak velük, vagy mit kezdjek velük, de hát hadd mozgolódjanak, nem zavarnak igazából különösebben senkit, csak ilyenkor a szülőt zavarja, hogy miért nem tud megülni a gyerek nyugodtan. Ezekben a helyzetekben is lehet Istenbe kapaszkodni, hogy Uram, adj bölcsességet, adj türelmet, adj szeretetet, mert néha nehéz, elfogy, nem tudunk úgy viszonyulni a gyermekeinkhez, ahogy szeretnénk, nem tudunk türelmesek lenni, és szükségünk van az Úrra. Szükségünk van arra, hogy hozzá kiáltsunk, hogy őt hívjuk segítségül. És a gyülekezet részéről is nagyon fontos, hogy imádságban hordozzuk a gyermekeket, akik itt vannak most előttünk, és tulajdonképpen ránk is vannak bizatva, imádkozzunk értük. Legfőképpen azért, hogy egyszer majd úgy állhassanak itt, hogy bizonyságot tehetnek arról, hogy megismerték az Urat. Személyesen megtapasztalhatták azt, hogy kicsoda ő számukra. Hogy egyszer majd Zsolt is megismerhesse őt, befogadhassa, és élete trónján átadhassa a királyok királyát megillető helyet neki. És tudja azt mondani, a kis uralkodó, ugye a neve azt jelenti, tudja azt mondani, hogy Uram. Hogy el tudja ismerni azt, hogy van neki is Ura. Van Úr az ő élete felett is, aki meghatározza az ő életét. És hogy kérhesse azt, amit itt a Zsoltáros kér, hogy könyörüljön rajta, hogy bocsássa meg az ő bűneit. És hogyha végigolvassuk ezt a Zsoltárt, javaslom is, hogy ezt a 27. Zsoltárt, ezt majd olvassátok el, arról szól, hogy hát ha az Urat féljük, akkor nem kell félnünk. Ha benne bízunk, akkor megóv, megtart bennünket a veszedelemben. És tanácsot is kérhetünk tőle, és vezethet bennünket. Milyen nagy lehetőség ez számára is, hogy a mindenható Isten oltalmában lehet az ő élete, és őt kérheti, hogy vezesse az ő életét a nagy kérdéseiben. Hát imádkozzunk érte, hogy ez valósággá válhasson az ő életében. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében. Az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e? Mi a gyermeknek? Zsolt, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenható Isten, Jézus Krisztusunk Atya, hogy téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szülve itt el befogadod őt, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életben. Amen. Megjelent az édesanyám. Mindenható Isten, áldjon meg titeket, áldja meg a ti házasságotokat, áldja meg a ti szülői felelősségeteket, áldja meg a ti gyermekeiteket, hogy mindannyian az ő áldásában élhessetek, és a mindennapjaitokban is megtapasztalhassátok az ő jelenlétét. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ezt a kicsin gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és a gyermeket is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. Add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied legyen. Tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt. És köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy hozzád fordulhatunk, és hálát adhatunk neked azért, hogy te gondoskodsz rólunk. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki megadod nekünk azt, ami testileg is szükséges, és így tekinthetünk rád a mindenható Szent Istenre, Jézus Krisztus nevében, mint mennyei Atyánkra. És köszönjük, Urunk, hogy te nem csak a földi dolgokra irányítod a figyelmünket, hanem az örökkévalókra. Köszönjük, Urunk, hogy a lelkünket is táplálod, hogy alkalomról alkalomra van lehetőségünk összegyűlni és a te ígédet hallgatni, elővenni a Bibliát és olvasni a te szavadat, és ezáltal épülhetünk, újulhatunk. Köszönjük neked az alkalmakat, amiket az elmúlt héten is megtapasztalhattunk. Köszönjük neked a mai hétvégét, köszönjük azt a sok áldást, köszönjük a közösséget, amit megélhettünk. És rád bízzuk, Urunk, a családunkat, szeretteinket, a környezetünkben élőket. Rád bízzuk a gyerekeket is itt a gyülekezetben. Kérünk, Urunk, a baba-mama körösökért, kérünk a gyerekórásokért, a hittanosokért, a konfirmandusokért, az ifisekért. Kérünk, hogy te őrizd őket, áld meg őket, és add, hogy mindannyian megismerhessenek, és neked élhessenek. Így bízzuk rád, Urunk, a házasságokat, a családokat. Így könyörgünk, Urunk, az esküvőre készülőkért. Rád bízzuk, Urunk, Béla és Erikának az esküvőjét, az ő közös életüket is. Kérünk, hogy te tartsd meg őket, te áld meg azt az alkalmat is. És így kérünk, Urunk, a szülőkért, add, hogy tőled jövő szeretettel, bölcsességgel, türelemmel tudják nevelni, tudjuk nevelni a gyermekeinket, a ránk bízottakat. És könyörgünk, Urunk, azokért az édesanyákért, akik áldott állapotban vannak, kérünk, hogy Te őrizd meg őket, erősítsd meg őket. És így adunk hálát azért, hogy Bogit is megerősítetted a szülésben, és megszülethetett az ő gyermekük áron. És így hozzuk eléd most, Urunk, újra a Brütka családot is, a gyermekeket, Zsoltot, Lilient és Biankát is, Te áld meg őket, Te őrizd őket. És rád bízzuk, Urunk, az időseket, add, hogy a benned való bölcsességet tovább tudják adni, és köszönjük neked, Urunk, hogy sokan vannak, akik imádságban hordozzák a gyülekezetet, akik talán már el se tudnak jönni alkalmakra, de ide gondolnak, és előtted van az ő életük is, de minket is hordoznak. Köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd most Irénke nénit is, Te gyógyítsd őt, Te erősítsd őt, és kérünk, Urunk, az ő mennyiért, Julika néniért is, Te gyógyítsd őt is, és add, Urunk, hogy megtapasztalják a Te jelenlétedet. Így kérünk a többiekért is, akik ott vannak az imádság listán, Te látod az ő életüket, Te látod, hogy mire van szükségük. És Urunk, amikor megállunk előtted a gyászban, olyan nagy szükségünk van rád, mikor szembesülünk azzal, hogy az a földi élet véges. De köszönjük, Urunk, hogy nálad van az örök élet beszéde, és nálad van az élő reménység, és köszönjük, hogy így állhatunk meg előtted, amikor Zborai Károly Rudolfra és Dankó Istvánra emlékezünk meg. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit rajtuk keresztül adtál az ő szeretteiknek. És köszönjük neked, Urunk, hogy hálával állhatunk meg előtted mindazért, amit ők is kaptak tőled földi életükben. És köszönjük neked, hogy tőled várhatunk békességet. Olyan békességet, mely minden értelmet felülhalad. Kérünk, hogy így áld meg a gyászolókat, hogy benned tudjanak reménykedni, benned tudjanak békességet lelni. És előtt hozzuk, Urunk, azokat, akik különféle lelki gyötrelmekkel küszködnek, lelki szorongásokkal. Add, hogy ők is benned találhassanak békességet. Add, hogy megtapasztalhassák azt, hogy nálad minden értelmet felülhaladó nyugalom van. És köszönjük, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk a függőségben élőket is. Köszönjük, hogy Te vagy a szabadító. Kérünk, hogy Te törd le ezeket a bilincseket testvérek lelkéről. És kezedbe tesszük le egész gyülekezetünket, a kisvárdai részt, a görögszállási részt is, itt a nyírteleki részt is. Kérünk, Urunk, a kisvárdai csendes napért, hadd tapasztaljuk meg a Te áldásodat. Kérünk a pünkösdi ünnepért, az okit alkalmáért, Biatorbágyon, és a nyári alkalmakat is a kezedbe tesszük le. És könyörgünk a környezetünkben élőkért, add, hogy rá tudjunk mutatni, add, hogy neked tetsző lehessen a mi életünk. És rád bízzuk a tágabb egyházunkat is, rád bízzuk a lelkészképzést, rád bízzuk azokat a gyülekezeteket, ahol lelkészt választanak, így bízzuk rád a nagyserkeszi, a nyírszőlősi gyülekezetet, mutass nekik utat ebben az új helyzetben, kérünk, és a Borsod-Hevesi egyházmegyét is a sok kérdéssel, problémával. De kérünk az espereseinkért, püspökeinkért, hogy tőled jövő bölcsességgel tudjanak vezetni bennünket, és a magánéletükben is megélhessék az áldásokat. Rád bízzuk, Urunk, az Eke közösségét, a Biatorbágyi közösséget, az ott lévő alkalmakat. Könyörgünk a dániai, amerikai, norvégiai testvérgyülekezetekért, azokért a keresztjénekért, akiket üldöznek szerte a világban, add, hogy benned maradhassanak, és hűek maradhassanak hozzád. És köszönjük, hogy a világi vezetőket is rád bízhatjuk. Kérünk, hogy hadd keressenek téged, és ne maguk önzősége, hanem szerinted való szempontok szerint tudjanak dönteni. És köszönjük, Urunk, hogy mindent a Te kezedbe tehetünk le, ami ott van a mi szívünkben, gondolatainkban, és kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor Te nevedben együtt így imádkozunk.
Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a 436-os számú éneket énekeljük. Thank you. most elbúcsúzunk azoktól a testvérektől, akiknek menniük kell, nem maradnak a közgyűlésen, aztán pedig a közgyűléssel és a gyülekezeti délutánnal folytatjuk alkalmunkat. Erős várom Istenet!